az imádat és a dicsőség, és egyedül csak ön méltó arra, hogy őt imádjuk. És én azt látom, hogy mint ahogy Dávidnál is, amikor ő imádta az Urat, és pedig az még ugye az Ószövetségi időkben volt, akkor ugyanúgy felszabadult Istennek a szelleme, és például Saul, ugye, aki egy nagyon megszállott ember volt, Saul királytól eltávozott a démon. Gondoljatok bele, hogy mekkora ereje van a dicséretnek. És nagyon sok szó volt már, csak azért mutatok vissza picit az Ószövetségre, hogy például olyan volt, amikor Salamon megépítette a templomot, és azt mondja, hogy elkezdtek a papok ilyen imádni, zengeni, és ilyen kürtökkel, meg mindennel. És azt mondja az Isten igéje, hogy leszállt az Istennek a dicsősége, valahogy így fejezi ki a Szentírás, hogy egy ilyen köd vagy füst töltötte be a templomot, és a papok nem tudtak megállni egy helyben. Tehát olyan dicsőség áradt le. És akkor még nem beszéltünk ugye Mózesről, amikor ott szíről színre látták az Istennek a dicsőségét, úgymond idéző elbe szíről színre, tehát hogy tűzoszlopba éjjel, felhőoszlopba nappal, és aztán amikor Isten szólt Mózeshez, és akkor mondja, hogy amikor szólt Mózeshez, és lángokban állt az egész sínai hegy, és hogy annyira remegett a föld, azt mondja, hogy senki nem mert ott lenni igazándiból, és akkor mondták Mózesnek, hogy te beszélj helyettünk az Istennel. Te legyél az mi közvetítőnk, így mond, hogy te beszélj helyettünk az Istennel, mert egyszerűen nem tudunk megállni a lábunkon, mert Istenben valóban az Atyában hatalmas dicsőség van. Tehát egyszerűen amikor most is dicsértük az Urat, én érzékeltem szó szerint szellemileg, hogy a nyomás, a szellemek, démonok, a démonikus szellemek, a nyomások elhagyják az embert. Egyszerűen, mert a nyomás mindenféle dolog, ami nem oda való, mert az Istennek a dicsősége ti vagytok, ugye, meg mindannyian, mert mindannyian az Istennek a temploma vagyunk, és a Szent Szellem a mi szívünkben, a szellemünkben él. És amikor elkezdjük imádni az Urat, akkor egyszerűen kiárad ez a dicsőség, ez a Shekinah Glory, kiárad és hatalmas módon megjelenik ott közöttünk, meg ugye a környezetben is. És ez csodálatos. Tehát ezt nem érdemes elhagyni soha az Istennek a dicséretét, dicsőségét, dicsőítését, mert egyszerűen sokszor van, hogy ez az egyedüli fegyver ahhoz, hogy például szabad legyél, egy szabadságot élvezzél, amikor minden nap szokásoddá válik az, hogy dicséred Istent, énekelsz neki, imádod őt, magasztalod, nem csak énekkel, hanem szavakkal, beszéddel, vagy igeverseket mondasz. Tehát ezek a dolgok, ezek nagyon fontosak, ezek hozzátartoznak a szellemi életünkhöz, ám? Tehát hozzátartoznak ahhoz az életformához, amit igazániból meg kell tanulnunk, és élnünk kell, ahogy a Szent Szellem vezet, ám? Tehát ebbe az életformába, ebbe a szabadságba, ebbe az örömbe is. Tudjátok, amikor az Istennek az öröme és az ő dicsősége a te bensődből kiárad, és egyszerűen a szellemünk örökösen ott van az Isten jelenlétében, onnantól fogva gyújászülettünk, egyszerűen, tehát hogy mondjam, olyan mértékben el tud tölteni az Istennek a dicsősége, olyan mértékben be tud tölteni az Istennek a jelenléte, hogy nem vonz téged már így igazániból semmi, mert a Földön semmi olyat nem tudsz nekem mondani, megmutatni, ami vonzóbb lenne az Isten dicsőségénél. Tehát ilyen nincsen, érted? Tehát nincs bármi, amit mutat, semmi nem tud nagyobb vonzerőt gyakorolni. Tulajdonképpen Isten maga az Atya, a Fiú és a Szent Szellem, az élet mágnes, hogy így mondjam. Tehát az, ami egyszerűen annyira boldoggá teszi az embert, hogy emlékezzetek vissza csak egy jelenet az Új Szövetségből, amikor Jézus az átváltozás hegyén volt, és akkor ugye elméletileg, mivel az Atya is leáradt ugye a mennyből, a leárat az csak annyit jelent, hogy egy ilyen felhőből szólt, de nyilván, hogy az Atya nem tud belépni ebbe az univerzumba, azonnal szétesne molekulákra, tehát ez nem, tehát az Atya a Szent Szellem által, és ugye abban az időszakban a Fiú által testé lett, és ő általuk jelentette ki magát, de nyilván nem tud belépni az univerzumba, tehát ebbe a teremtett világban, mivel itt van a gonosz, nem tud belépni Isten olyan értelemben, ahogy a szó legteljesebb értelmébe értjük, mert ez nem bírja el az Isten dicsőségét. Ez a teremtett világ túl gyenge, túl méltatlan, és túl megsebzett és bűnös ahhoz, hogy az Atya be tudjon lépni. Ezért ugye küldte a Szent Szellemet, aki valami csodálatos, hogy minket újjászülte a szellemünket, ugye, és bennünk lakozik szó szerint, ezért küldte el, ezért lett testőn megváltson, és ugye Jézusnak abban a Szent Szellemnek a teljessége volt, ami fantasztikus állapot. Tehát igazániból senki nem tud olyat teremteni itt a Földön, olyan állapotokat, vagy olyan körülményeket, hogy az Atya maga jöjjön el, de a Szent Szellem az eljött, és a Szent Szellem bennünk lakozik, és Istennek a szelleme kiárad, és amikor kiárad, az a hatalmas dicsőség, ahogy Jézus is, és ezt akartam mondani a megdicsőlés hegyével, hogy amikor ott leáradt ez a Szent jelenlét, és megjelent a mennyből ugye Illés és Mózes, és ott volt a három tanítvány, Péter, János és Jakab, akkor egyszerűen nem az volt, hogy szörnyet haltak, ijedtük be, meg nem. Tehát nem úgy volt, mint amikor ugye a Mózes, amikor Mózes előtt, csak Mózes tudott felmenni a Szent hegyre, úgymond, mert csak Mózes tudott megállni az Isten jelenlétében, az is kész csoda volt, tehát az egy Isten, egy szuper speciális munkája volt Mózesen, hogy egyáltalán meg tudott állni, és még neki is mondta, hogy az arcomat senki nem láthatja. Csak hátulról láthatsz meg, és Mózes meglátta. És hogy fönn volt 40 napig a Sínain, és utána úgy jött le, hogy ragyogott az egész tekintete, mindene, tele volt fénnyel, és egyszerűen olyan dicsőség áradt belőle, hogy azt mondta, hogy el kellett, hogy takarja az arcát, mert nem bírtak ránézni, már Mózesen sem, aki szerény módon magába szippantyúzta, úgymond ez az isteni dicsőséget, és sugárzott az egész lénye. És hogy ott féltek, rettegtek azok az emberek, de például megdöbbentő, hogy mennyire másképp van ez az új szövetség, pedig akkor még az új szövetség ténylegesen nem volt megkötve, ugye az csak Jézus halála és feltámadása után lett érvénybe, akkor lépett érvénybe, de ezek az emberek, Péter, Jakab és János úgy örültek, és azt mondta Péter, olyan jó itt nekünk lenni, hogy olyan jó itt nekünk lenni, készítsünk három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, egyet Illésnek, és maradjunk itt örökre, mert annyira jó itt lenni. Na most ilyen az Istennek a jelenlétében valahogy, hogy amikor egyszer megtapasztalod, amikor megittacsodsz tőle, akkor nem akarsz onnan, tehát annyira jó az embernek, az ember el lehet teremtve, az Isten dicsőségében való együttjárása, az Isten dicsőségében való járása, és éhezni fogsz, és szomjózni fogsz erre a jelenlétre, és olyan csodálatos, hogy amikor az ember elkezd Isten dicsérni, vagy csak szavakkal, vagy énekkel, vagy tapsal, vagy tánccal, vagy bármivel, elkezded az Atyának áldozni azt úgymond, azt a dolgot, amit teszel, akkor ez mindig a Szent Szellemnek a megmozdulását hozza elő a te bensődből, a Szent Szellem mozdul meg. És ez csodálatos, emberek, ez csodálatos. Nincs ennél nagyobb dolog szerintem a Föld kereksége. Nem tudsz nekem olyat mondani, amivel ezt pótolni tudnád, vagy helyettesíteni. És nézzétek meg, hogy az ördög is igazából mi nagy utánzó, mert hiszen önmagában nem tud, ő nem tud a semmiből, nincsenek olyan szavai, inkább így mondom, mert nekem nem tetszik az ex nihilo, hogy Isten a semmiből teremtett, mert Isten a szavaiból, tehát az adta meg az alapot, az ő szavai adták meg, de az ördögnek nincsenek ilyen teremtő szavai, nem tud csak úgy létrehozni olyan dolgokat, nem tud, csak utánozni tud. És most olvastam, hogy Ausztriában a trafikokban most már augusztustól, mitől, már ott is lehet venni mi az a narkóza? Marihuanát lehet már venni, értitek? Veszik az emberek, a trafikba elmennek, és veszik a 2 grammos marihuanát legálisan. De miért van ez, hogy az emberek ennyire bódult állapotban szeretnek lenni? Azért, mert ez a világ nem olyan jó. Mert nem olyan jó, mert Isten nélkül ez a világ igazándiból nem jó teljesen. Mi csak azért tudunk örülni és élvezni ezt a világot, mert egyszerűen bennünk lakozik a Szent Szellem is, és mutatja a jó dolgokat. De egy világi embernek csak testi örömei vannak, csak a testnek a felszínes öröme, ami soha nem tud teremtő értéket, nem tudja az embert megváltoztatni, nem tud olyan dolgokat létrehozni, mint Isten, csak utánozni tud. És azért mennek az emberek mindenféle ilyen bódulatba, legyen az akár narkó, vagy részegség, vagy akár micsoda, vagy a szexuális perverzió, vagy bármi, azért mennek ezekbe bele, mert ürességet éreznek, amit ugye mondott Pászkál is, hogy minden ember van egy ilyen Isten alakú űr, és azt semmi sem tudja betölteni, és az ember mindig erre e felé tendál, mindig ezt akarja, hogy valahogy be akarja tölteni ezt az ürességet, mert ez nem jó az embernek, az üresség. Tehát az, hogy nincs ott semmi. És ezért is nagyon fontos, hogy jó dolog, amikor énekelsz, jó dolog, amikor dicséred Istent, jó dolog, amikor örömmel örvendezel, és az atya is örvendezik neked, és ő is tapsol, és ő is örül, és ő is táncol, és mint ahogy Páléknál ugye a börtönben, a Filippi börtönben, amikor ott énekeltek a mindent, Isten csak elkezdett erre a ritmusra dobogni, azonnal szabadság lett, mert legulottak a láncok, és földrengésnek. Tehát Isten örül a mi örömünknek, hiszen azt mondja, az Úr öröme a ti erősségetek. Amen. Tehát az Úr öröme a ti erősségetek. Amikor te gyengének érzed magad, vagy elesetnek, akkor elmondom neked, kezdj el örvendezni Istenben, a szellemben. És van, amikor ez az örvendezés hitből jön. Nekem sem volt olyan érzéseim, nem voltak olyan érzéseim ma, hogy hú, de jó lesz majd imádni az Urat, mert nem voltak, mert egész nap ügyfelekkel foglalkoztam, több mint százan, le voltam egy kicsit úgymond nyomva. Tehát nem, ez nem erről szól, hogy nekem van-e olyan érzésem, vagy nincs olyan érzésem, hanem arról, hogy meghozom a hitnek a döntését, hogy dicsérni fogom Istent. Amen. És az egész hitéletünk igazán ilyen döntések sorozatából áll, amikor az ember eldöntöm, hogy dicsérem Istent, és Isten felszabadítja az örömöt például itt a dicséretnek a viszonylatában. De ez mindenben így van. A hitélet az egy ilyen élet, mert a hit az nem a látható. Tehát tulajdonképpen, amikor azt mondja a zsidókhoz írt levél a 11-ben, hogy a hit a nem látható dolgokról való meggyőződés és a reménylet dolgoknak a valósága, akkor pontosan ezt tanítja, hogy a hit az, tehát az isteni hitről beszél, nem az emberi hitről, hanem az isteni hitről, és az isteni hit az nem az érzékszervi valóságot, tehát nem abból jön, nem az érzékszervi valóságból, hanem az Isten szavából. És úgy van, hogy az öröm is például az Istennek a saját, hogy az Úr örömmel ti erősségetek, hogy mondjátok, az Istennek a saját hozzá tartozik az öröm, mert Isten mindig örül, tehát ő mindig örül, meg táncol, meg vígad, meg nagyon jól van, köszöni szépen, tehát hogy ez az öröm, ez a tiétek is, és mindenki, és az enyém is, és nagyon sokszor meggyógyulsz ilyenkor, meggyógyul a lelked, meggyógyul a tested, felszabadulsz arra, hogy az Istennek a dolgait végezzed, amen, hogy azt bátran kilépjél és csináljad, mert figyelj, az Istennek a szelleme adja a bátorságot az embernek, amen, hogy kilépjen a hitben, az Isten dolgaiban, ezt Isten adja, és ő szívesen adja. Csak nekünk, és valamikor el kell kezdeni, valamikor tényleg minden arról szól, hogy nincs kedvem, nem akarom, most nem mondom, és minden, és ez nagyon jó a testnek, tehát most a testre ezt az anyag és idegcsomót, ne erre gondoljatok, amiben itt élünk ebbe a korpuszba, tehát nem, amikor a Biblia testről beszél, akkor egyáltalán nem ezt a korpuszt érinti, nem ezt a testet, amiben élünk, ami olyan, amilyen, hanem egy természetet érint a test. Ézsau például a testembere volt. Nézzétek meg, hogy mit csinált Ézsau. A testembere mit csinált? Ő tobzódott a test élvezetében. Mit csinált Ézsau? Olvassátok el a Mózes könyvének a Genezisben, hogy mit csinált Ézsau, meg a második. Tehát mindent olvassátok el Ézsau történetét és Jákob történetét, hogy mit csinált Ézsau. Ézsau vadászott. Ézsau nőket vett feleségül, arab nőket, vagy mit tudom, ilyen ilyesmiket, egyiptomiakat, azt hiszem. Ézsau evett, ivott, és vadászott, és a szem, az érzékszervek rabja volt igazániból. Jákob ahhoz képest, hogy eléggé csaló figura volt, mert még a neve is ezt jelenti, nem volt ilyen. Ő tudta, hogy valami sokkal több van, mint a látható világ adta, vagy nyújtotta örömök és élvezetek. Ő kereste az áldást, kereste Isten magát. Ő akart valami többet. És gondoljátok bele, hogy odáig vitte Ézsaut ez a testisége, ez az önközpontú testisége, hogy ő neki nem jelentett semmit az elsőszülötti áldás. Semmit nem is érdekelte. Olyan ilyes vagyok, úgy korog a pendőm, nem fogtam semmit, vagy nem vadásztam semmit, ott van a öcsém, ezért lencsét főzve, mit csinálj érten? Ad nekem a lencsétből, jó, azt mondja Jákob, megragadta az alkalmat, olyan furfangos ember volt, mondja Jákob, hogy oké, rendben van, figyelj, neked az ételben, amit itt kotyvasztok, figyelj, oké, rendben van, ad nekem az első szülőtségi jogodat. És a érted, mi annyira telve volt a test dolgai, hogy azt mondja, azt mit nekem az első szülőtségi jog, nekem az semmit nem ér, ad csak azt a ízét, persze, neked adom, és kimondta, neked adom az első szülőtségi jogot, és ez szellemben az egész szellemi életet átállította. Ézsonnak ez a marhaság, úgymond, hogy átállította a szellemvilágnak az irányultságát, és Jákob, amikor tulajdonképpen szemfüles módon, vagy csaló, vagy hát nem teljesen tisztességes módon, anyjának a segítségével a vak apjától úgymond kicsalta azt az áldást, akkor ő neki már szellemi meg volt a joga, mert Ézsau, aki először jött ki a anya méhéből, volt az első szület, Ézsau lemondott róla, és Ézsaunak a beszédét komolyan vették a szellemvilágban. A szellemvilág ezt komolyan vette, és ezért nem azt látott, hogy Jákob borzalmasan megbűhődött, mert hogy jó, átvágta meg így csalt. Nem bűhődött meg. Jákob igazándiból maximum annyi, hogy szaladnia kellett, el kellett onnan menni, el kellett, hogy hagyja a hazáját, de nézzétek meg, mivel Istennek az áldása rajta volt, az Urat kereste, ezért folyamatosan felfelé ment a sorsa. Amen? Tehát folyamatosan olyan mértékben, hogy egyszerűen már ez a lábán, akihez elmenekült, már nem tudott mit tenni, dühöngött, már tiszta dühös volt. Azt mondta, hogy ez az ember egyszerűen nem igaz. Azt mondja, a tarka barka ilyen izék vannak, marhák, vagy mi juhok vannak, tarka barka juhok vannak, és azt beszéltem meg velő, persze azt mondta Jákob, hogy enyém legyen a fehér színű, a tarka barka, meg mind a tiéd lehet. Erre a juhok elkezdtek fehéreket elleni a tarkabarka juhok. Értitek? Ez a lábán teljesen ki volt. Nem tudta, hogy ez honnan jön. Hát honnan jött? A szellemvilágból jött. Ez Jákobnak az Istenbe vetett bizalmi hitéből jött. Amen? Hogy bízott benne. De miért? Mert ő egész életébe Istent kereste. Mert ő olyan értelemben először buta és hát nem teljesen normális módon, de mégiscsak Isten felé, tehát Istent akarta. Tehát ő minden idegszálával azon volt, hogy ővé legyen az elsőszülöttségi áldás. Minden idegszálában azon volt, hogy ő az beteljesi, hogy Istennel járjon. Ez volt az ő mániája, és mindig fölemelte. De egyébként ugyanaz az áldás elmondható, hogy fölemelte az összes, Jákob összes, vagy hát Ábrám összes leszármazottját. Amen? Az összes pátirákát. Nézzétek meg Jákobot, nézzétek meg Józsefet, nézzétek meg, hogy felemelte őket az áldás. Amen? Tehát egyszerűen felemelte őket az áldás. És ez rajtatok van Krisztusban, mert azt mondja az Isten igéje, hogy Krisztusban, a Galáciakhoz írt levélben, hogy az Ábrahámnak az áldása Krisztus Jézusban lett rajtunk. A Galáciakhoz írt levél 5. része elmondja, ez azt jelenti, hogy benned a győztes él, amen? Hogy benned ott van az a hatalom, amit nem tud olyan ember megtapasztalni, aki nem keresi Istent, aki nem foglalkozik ezzel egyáltalán. Nem tudja megtapasztalni ezt. Ezért soha nem szabad a test dolgait választani a szellemi helyet. Amen. Soha. Soha. Az egyszerűen, mit mond Pál apostol erről? Hogy a testnek, amit a test bevonz, az a halál. A testnek a gyümölcsei, vagy így mondjam, a test, az a halált, a testi természet a halált eredményezi. A pusztulatot, a halált, a sötétséget, a depressziót, a fénytelenséget, a betegséget, a démonizáltságot, ezt eredményezi a test. A testi természet nem érdemes azután menni. Hogyan tudsz nem azután menni? Hogy vagy egyáltalán képes arra, mivel az egész világ a bűnben vesztegel, hogyan tudsz úgy, hogy van egy újjászületett szellemed, amen? Úgy, hogy te tudsz olyan döntéseket hozni, hogy az Isten szelleme mellett döntesz mindig, az Isten igéje mellett. És nekem is van, hogy amikor tudom, hogy például a rendszeres ima élet, az nagyon fontos. Ha nincsen rendszeres ima életed, ezt nem engedett, hogy a Szent Szellem megmutassa neked, hogy neked mit jelent ez, mert ebben nem lehet ilyen szabályokat hozni, hogy mit tudom én, napi fél óra reggel, fél óra este, ilyen nincs, tehát ez neked kell megtanulni a Szent Szemtől, hogy számodra mit jelent a rendszeres ima közösség Istennel, de azt ha enged, hogy megtanítson téged a Szent Szem, mert mindenkinek lehet, hogy más jelent. Mert egyiknek azt jelenti, hogy reggel föl kell, mint én, és akkor imádkozik, másik embernek azt jelenti, hogy éjjel kuvikol, és akkor imádkozik, harmadik azt jelenti, hogy napközben beszélget az Istennel, de vagy valaki azt mondja, hogy szinte nem telik el 10 perc, hogy ne szóljak az Istenhez, mint Smith Wigglesz volt. Tehát ezt nem lehet így behatárolni, de meg kell találni azt, hogy te ne a tesz szerint járjál. Amen? Hogy ne a tesz szerint szerint éljen, mert a test cselekedetei, a test élete az halálra van ítélve, és ez alól nem, nincsen ilyen kivétel, mert figyeljetek, a szellemünk újjászületett, a szellemünknek örök élete van, a szellemünk, hogyha meghalunk, a mennybe megyünk, egyértelmű, a lelkünket is viszi magával, és a lelkünk ott fog majd tovább fejlődni, de itt a földön borzalmasan rosszul lehet járni, amikor az ember Ézsauvá válik. És nem, borzalmasan pórul el, tehát végső soron tönkre lehet menni. És ezért figyelmeztet minket az Isten igéje, hogy figyeljünk oda, hogy az Istennel járjunk, hogy beszélgessünk, hogy keressük az ő arcát, hogy mondjuk neki, hogy Abba, Atyám, hogy keressük az Istent, keressük az ő arcát. És akinek már megvan a Szent Szemkeresztség, akinek nincs, szívesen imádkozunk érte. Nehogy azt gondoljátok, ez valami borzalmasan bonyolult dolog, de hogy akkor pedig imádkozzál nyelveken, mert a nyelvek ima csodálatosan fejleszti az ember. Egyszerűen fejleszti az embert. És elfele nem szabad, nem lehet így zártnak lenni, mert benne van az Isten igében, és sehol nem találod azt a helyet meg. Tehát legyél nyitott az Istennek a szellemére, ahogy Jézus is mondta, hogyha ti mondjuk a ti fiaitok tudnak a jó ajándékokat adni, a ti apáitok a fiaknak tudnak jó ajándékot adni, hogy ne adna az Isten Szent Szellemet azoknak, akik kérik, ámen? Azt mondja, hogyha te Szent Szellemet kérsz, akkor nem valami kígyót fog adni, vagy valami, mit tudom, micsodát, érted? Mert az apától kérsz, hát ő lát téged, ő vigyázz rá, ő foglalkozik veled. Tehát amikor az édesapától, a mennyei édesatyától azt mondta, hogy Uram, én még nem tudom, mi ez a nyelvek, és nem is tudom ezt az egészet megérteni még egyelő elmében, de arra kérlek, én nekem erre szükségem van, mert Pál apostol is erről beszélt folyamatosan, ugye beszélt rengeteget korintusi levélben, mindenhol, add meg nekem ezt az ajándékot, kérek Szent Szellemet tőled, hogy tudjak könnyedén imádkozni én is nyelveken, taníts meg engem, és figyelj, hidd el, hogy az Úr annyira jobban szeretné, mint te, hogy meglegyen a Szent Szellem keresztség például a vízkeresztség után, vagy akár előtte, mindegy. Tehát, hogy meglegyenek ezek a dolgok neked, mert ő is vágyik rá, hogy vezessen téged, mert az természet feletti ima, az egy olyan imádság, ami megépíti teljesen a lelkedet, megépíti, sőt a testedre is kihat, teljesen megépít, és belevisz téged az Isten szellemének a jelenlétébe. Persze, természetesen az is belevisz téged az Istennek a szellemének a jelenlétébe, amikor egyszerűen emberi értelemmel is imádkozol, pedig az is nagyon jó dolog, szóljál, beszéljél, legyen egyre intimebb a közösséged az Istennel, keresd az ő arcát, és ne adjunk itt olyan ajándékokat a Földön, amit Isten már megadott, ámen, és amit szeretne, hogy mi használjunk. Ne adjuk ezeket elveszni, mert ezeket pont arra adja Isten, hogy másoknak segítsünk, hogy mások felé tudjon rajtunk keresztül szolgálni. Ugye hány ilyen ember van, most is vannak olyan testvérek, kérnek imát, mert ez a baja, az a baja, szeret, és ez tök jó dolog, és kell is, hogy imádkozunk egymásért, de amikor ott van az ajándék, amit neked adott Isten, valamilyen szellemi ajándék, ami már régebben tanítottam, akkor az sokkal könnyebb, mert akkor az ott van, és megmozdul az ajándék, és felfedi például a tudomány beszéde, vagy a szellemeknek a megítélésének az ajándéka, felfedi azokat a problematikus területeket, amiket emberi szemmel te nem tudsz, vagy emberi értelmel kikövetkeztetni, vagy így. Azt Isten szelleme tudja megmutatni, hogy ottan éppen mi a helyzet. És amikor te arra a dologra hittel, amikor megkapod Istentől azt a kijelentést, és megparancsolta, hogy ez távozzon el attól az embertől, vagy szűnjön meg az a jelenség, ami nem tetszik, ami Isten igéje alapján sem áll meg a helyét, akkor egyszerűen el fog tűnni, mert nem tud mit csinálni. Nem tud mit csinálni. Tehát ez nagyon fontos. Nem tudom, miért beszéltem erről, biztos fontos volt. Biztos fontos volt. De összekapcsolódik az, amiről beszélni szeretnék nektek. Ugyanaz, ami vasárnap is volt. Csak itt van egy olyan, hogy a szív keménysége, és biztos mindannyian tudjátok, hogy itt ki is írtam egy ilyen kis mondatot. Másodperc. Nektek, már ott is mutattam ezt olvasok, elszívem ezt.
A szíved az iránt keményedik meg, amire nem vagy érzékeny, és meglágyul az iránt, amire figyelsz, gondolkodsz, elmélkedsz.
Amen. Ez egy nagyon jó mondás egyébként. Ez Andrew Womack-nek az egyik ilyen mondás. Csak azért idéztem ezt be, mert nagyon helyes, nagyon jó mondás. Tehát azt mondja, hogy amire, ez pontosan az Isten igéve harmóniában van, hogy a szíved az iránt lesz kemény, tehát ilyen kérgeszi, vagy hogy mondjam, tehát hogy érzéketlen, amire a, tehát az iránt keményedik meg, amire nem vagy érzékeny, és meglágyul az iránt, figyelj, itt van, már itt van a kulcs, már ebbe igazából, ebbe az egy mondatba, hogy amire figyelsz, gondolkodsz és elmékelsz. Amen? Tehát, hogy tehát igazándiból mit jelent ez a szív keménysége? Ez, valójában ez mit jelent? Azt jelenti, hogy az embert a világ dolgai és a test dolgai olyan mértékben úgymond lerántják a világ szintjére, a test szintjére, hogy nem érzékeli már, pedig ő Isten gyermeke, és Jézus maga mondta a János evangéliumban, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és nem idegent nem fognak követni, de amikor az ember a test szintjén éli az életét, akkor el tud jutni egy olyan állapodra, hogy nem hallja meg, egyszerűen nem hallja meg, olyan, mint hogyha süket lenne rá. Ugye Jézus mondta, akinek van füle hallása, az hallja. Tehát, hogy nem hallja meg, amit Isten mond a szívébe, mert annyira a testi, annyira a test felé tendál, annyira a test felé vonzódik, annyira a test életét éli. És mondom, itt nem azt jelenti, itt ne értsétek félre, itt nem azt mondom, hogy a test élete az tulajdonképpen az, amikor az ember főz, takarít, most dolgozik, mit tudom, mit csinál, fát vág, meg nem tudom, mit csinál. Nem ez a test élete, hanem az a normális életedhez hozzátartozik, hogy takarítsák ki, hogy főzzél meg, tartsál rendet, stb. Ez hozzátartozik a normális élethez. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy például ezek a jelenségek is, mint a rendtartás, a főzés, és ezek a természetes, nem bűnös jelenségek is, végső soron az embert a test felé vihetik, amikor döntenie kell, hogy milyen prioritásrendszerrel él. Tehát, hogy mit priorizál. Isten dolgai lesznek az első helyen az életében, és a neki való odaszállás és engedelmesség, vagy igazándiból nem, hanem azok csak bizonyos területen, de ott vagyok én, aki meg akarom oldani a dolgomat, és ki akarok fejleszteni egy saját életstílust, amit majd én szabadon élhetek. És ez a világ legnagyobb becsapása. Ezt higgyétek el, ilyen nagy ez a legnagyobb hazugság, egyik legnagyobb, van még más egyéb nagy hazugság az ördögnek, de ez az egyik legnagyobb hazugsága, hogy te szabadon tudsz élni, hogyha te szabadon döntesz a saját elképzelésed szerint, és a saját érzésed, és a saját látásod szerint, hogyha szabadon döntesz, akkor te majd szabadon tudsz élni, ez az egyik legalantasabb hazugság, ez mindig megtéveszti az embert, nem fogsz tudni, ezt garantálom, ez nem én, Isten igéje borítékolja, hogyha a test szerint jársz, nem leszel szabad. Mert mit mond az Isten igéje szintén a János evangéliumban? Akiket a fiú megszabadít, azok valóságos szabadosan szabadok lesznek, és mit mondod, hogy megismeritek az igazságot, ám a valóságot, az igét, és a valóság, az ige szabaddá tesz benneteket, ámen? Tehát látszik, hogy az Isten szerint való szabadság, az pontosan azt jelenti, hogy olyan dolgokra vágysz, amire a világ nem vágy, és olyan dolgokra nem vágysz, amire a világ viszont vágy folyamatosan, és erről énekel, meg erről ír filmeket, meg könyveket, meg erről prédikál, meg egy tudom, ugye ezek a coachok, vagy kocsok, vagy mit tudom, hogy hívják ezeket, ezek az ilyen mentorok, erről beszélnek, hogy valósíthatod meg önmagadat, hogy fejlesztheted ki ezeket és azokat a képességeidet. Nekünk ilyenre nincs szükségünk, mert bennünk lakozik a Szent Szellem, amen? És a Szent Szellemet senki nem tudja lepipálni, ne gondolod, hogy a Szent Szellemet bárki is túl tudja szárnyalni képességekbe, adottságokba, gondolatokba, bármibe. Semmiben nem tudják túlszárnyalni. Tehát ezért mondja az ige, hogy add át az életed az Úrnak, és engedd, hogy ő élje a saját életét rajtad keresztül. Mert akkor leszel igazán szabad, akkor leszel igazán boldog, akkor leszel igazán beteljesedett, akkor leszel igazán örömteli, akkor, amikor Istennel szabadon jársz. És egyszerűen a világ tulajdonképpen, ez nem azt jelenti, hogy kimész a világból, de hogy nem azonosulsz a világgal, ám? Tehát nem azonosulsz ezzel a szellemiséggel. Nem válsz egyé ezzel a szellemiséggel, mert figyelj, minden szellemi entitás, legyen az a mennyei részről, akár a Szent Szellem, mint mennyei isteni személy, minden mennyei entitás arra vágyik, hogy testben megjelenjen, igaz? Tulajdonképpen mondhatjuk úgy, hogy testet akar. Tehát a Szent Szellem is ugye azt mondja, hogy féltőn vágyakozik ránk, testet, tehát azért, hogy a mi testünk a Szent Szellem templom. Amen?
Amen.
Ugyanez egyébként ugyanez fordítva is igaz, tehát a gonosz szellemek is testre vágynak. Nézzétek meg, amikor Jézus kiűzte a gadarénusokból a démonokat, azt a légiónyi démon, akkor ők beérték a disznókkal is, mert féltek, mert azt mondták, hogy ne üzd már minket a mélységbe, létszi. Hát nehogy már azt mondja, idő előtt, miért jöttél, hogy idő előtt meggyötörjél minket? Ne üzzél minket a mélységbe, nem akarunk oda kerülni, engedd meg, hogy bemenjünk a disznókba. Ott volt kb. 2000 disznó, és Jézus megengedt, és az összes disznó befúlt a vízbe. Azért, mert még a disznók is gyűlölik, még azok is nemesebbek, mint a gonosz szellemek, gyűlölik a gonosz szellemeket, és inkább öngyilkosságot követtek, inkább megfulladtak, mint a gonosz szellemek által éljenek, vagy azoktól megtelítve. Vagy tehát minden szellemi entitás csak úgy tud a Földön kifejezni valamit, hogyha van egy fizikai test. Ezért szokták mondani, hogy tulajdonképpen, hogyha a szó legszorosabb értelmébe vesszük, akkor még egy éticsigának is nagyobb hatalma van itt a Földön, mint a sátánnak, mert az éticsigának van háza, meg teste, de sátánnak nincsen. Ezért a sátán is hogyan tud munkálkodni? Úgy, hogy embereket használ fel, hogy emberi testeken keresztül nyúl bele a fizikai világban. És fantasztikus dolog ez, hogy az Úr igéje megszabadít minket ezektől a megkötözöttségektől, megszabadít minket és felszabadít arra, hogy tényleg szabadok legyünk. És tudod, megdöbbentő az, amikor az ember arra jön rá, hogy igazándiban, amikor átadja az életét az Úrnak, amikor kiszolgáltatja magát Jézusnak, akkor lesz önmaga. Igazán akkor lesz önmagad. Egész addig, amíg nem adod át az életet, nem akarok így előre sietni, de hát tudom, hogy nagyon-nagyon sokat lehet ezekről beszélni. Megkeresem nektek ezt az igét, ahol Jézus beszél arról, másodperc, mert most lejjebb kell ide tekernem. Azt hiszem, hogy itt lesz az is valahol. Hát, ha itt lesz. Egy kell valahol lennie. Másodperc. De a Máté evangéliumban is megvan egyébként, ugyanez, a Mákban is megvan, ugyanez. Lehet, hogy nem is írtam. Hát ez is hasonló. Oké. Szóval arról az igéről akartam volna beszélni igazániban most így hirtelennyében, amiről már régenben is nagyon sokat beszéltünk, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, az el fogja veszíteni. Aki viszont elveszíti én életem és az evangéliumért, az meg fogja találni. És miről beszél ott Jézus? A saját életét. Amen. Nem arról beszél, hogy valami másnak az életét, vagy valaki másnak az életét találod meg, hanem hogy a saját életet. Azt mondja, aki odaadja én életem és az evangéliumért leteszi az ő életét, az meg fogja találni az ő életét. Értitek ezt? Tehát erre mondom azt, hogy igazándiból egészen addig, amíg valaki nem szolgáltatja ki magát az Úrnak teljesen, amíg nem szolgáltatja ki magát, amíg nem dönt úgy, hogy Uram, én nem akarom a saját életemet élni, a te életedet akarom élni, addig az csak egy becsapás, hogy a saját életét bontakoztatja ki. Az hazugság. Ez nem igaz. A Biblia alapján ez nem igaz. Tulajdonképpen kibontakozik benne egy élet, csak az nem olyan lesz, mint amit az Atya akar. Az valami teljesen más lesz. Ez nem olyan lesz, mint amit Isten akar. Egy más, és rájön az ember az életének a végén, amikor ki el kell adni ezt a világot, hogy tulajdonképpen egy másik ember életét éltem le. Nem én. Mert Isten ad neked a szívedbe látásokat, ad neked a szívedbe, a szellemedbe álmokat, látásokat, elképzeléseket, de azok csak úgy tudnak megvalósulni, hogyha ő vele jársz. Hogyha leteszed, hogyha engedelmes vagy. Engedelmes vagy az Úrnak, és akkor megvalósul. És azért mondja Jézus, hogy akkor megtalálja a saját életét. Tehát még a saját életünket is úgy tudjuk megtalálni, hogy elveszítjük Krisztusért és az örömhíret. És figyelj, ez hogy fájdalmas-e, ugye ez, vagy szörnyű-e ez? Hát ez attól függ, hogy milyen mentalitással állsz hozzá ennek, hogy hogyan képzeled el. Ez csak akkor lesz neked fájdalmas, és akkor lesz szörnyű, hogy letenni a saját életedet az Úrért, hogyha úgy gondolod, hogy ez borzalmas. De hogyha úgy gondolod, hogy én így fogom megkapni Istentől a saját életemet, akkor örömmel fogsz engedelmeskedni az Úrnak. Amen?
Amen.
Örömmel. Azt mondta, hogy hát ez az egyetlen egy útja, hogy normális, értelmes életet éljek. Nincs más út. Nincs más út. Jézus az út egyedül. Ez nagyon fontos. Jó, akkor nézzük akkor tehát tovább. Tehát a szív megkeményedésének az fő oka ugye a fókusz. Tehát, hogy amit folyamatosan látsz, hallasz, nem tudom, hogy itt, amit mutattam nektek itt, igen, igen, ezt most nem írtam, de igen, ott van, amit, ezt is olvassuk, édesem kérem.
Amit folyamatosan látsz, hallasz, gondolsz, az határozza meg, mi iránt lesz érzéken vagy kemény a szíved.
Ez így van. Megoldás pedig?
Elmékevés, Isten igény.
Amen, ez a megoldás, mindig ez a megoldás. Tehát azt mondja, hogy amit folyamat, és ez mind a Rómaiakhoz levél, írt levél 12-ben, ezt mind megtalálod, a fókusz a lényege. Tehát a megkeményedés, a szív megkeményedésének, azaz Istentől való elidegenedésének az oka, a fókusz, hogy mire fókuszálsz. Amen? Hogy mire figyelsz, és mire nem figyelsz. Ez itt egy nagyon-nagyon sarkalatos kérdés. Egy kardinális kérdés. A zsidókhoz írt levél 3-7-8 ezt mondja nekünk.
Ezért, amint a Szent Szellem mondja, ma ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában.
Nekem ez nagyon megérint, vagy hát engem is ez nagyon megérint ez a dolog, hogy összefüggésbe hozza a szív megkeményedését az elkeseredéssel, a keserűséggel. Tehát amikor, és ez egy kísértésnek mondja, tehát amikor az ember úgymond a keserűségbe bele éli magát, és a keserűségnek a gyökerét felnöveszti magába, amitől egyébként Pál apostol óva int mindenkit, azt mondja, ne engedjétek, hogy a keserűség gyökere, ez van is egy ilyen ige, hogy a keserűség gyökere felnövekedvén sokakat megfertőzzön. Tehát ne engedjétek a keserűséget az életetekbe, ne engedjétek be, és ne engedjétek, hogy ez felnövekedjen, mert ez megkeményíti az ember szívét. Amen? Mert szó szerint keményé válik a szív. Nem fogod hallani, és olyan lesz az ember, mint egy tulok. Tehát olyan lesz, hogy csak megy, és neki csapódik a falnak, érted? Vagy, tehát így, most is itt van, úgy volt egy általunk ismert ember, hiába mondták neki, hogy ember, ne menjél alkoholista állapotba, vagy alkoholos állapotba, ne menjél autót vezetni, őrültség, igaz? Őrültség, ne tedd ezt, és itt ezen a területen, Szlovákiában zéró tolerancia van a alkohol, tehát sokkal, Magyarországon sokkal lazább ez a dolog. Itt például, hogyha 3% véralkohol szint fölött találnak a véletbe, még börtönbe is csuknak. És van olyan is, hogy örökre bevonják a jogsidat. Meg ilyen nagyon kemény, meg ilyen 5000, vagy 200-tól 30 000 euróig terjedő büntetéseket lehet beszedni. És hiába mondták neki, hogy ne menjél, őrültség, őrültség az egész, belement valami a szemembe. Őrültség az egész, ő azért is ment, nem érdekelt, hogy mit mondanak neki a többiek, bocsánat, csak közben próbálom kiszedni ezt a szempillát. Szóval, hogy nem érdekelt, és ment a 50 ezer eurós autójával, vagy 100 ezer eurós autójával.
Több 100 ezer eurós több, autójával.
Tényleg, ezt nem is tudtam, bocsánat. Tehát ment a több 100 ezer eurós autójába. Bocsánatot kérek, csak közben, ez nagyon zavar engem.
Akkor én mondom tovább?
Igen.
Szóval elkapták a rendőrök.
Igen.
És akkor, hát, 2,5% volt a tesztje, vagy amit megfújt, vagy nem tudom, aztán talán, hogy vért is vettek tőle, vagy ott még több volt. Hát, elvették természetesen a jogsiját, mert még bírságot is fizet. Meg még ilyen terápiákra kell, ilyen alkesz terápiára kell járni. Ez most ilyen új törvény itt nálunk. Ilyen el kell járni megbeszélésekre, meg ilyesmi.
Szóval nagyon kemény. Tehát ugyanez az igaz a testi emberre. Ugyanez. Teljesen ugyanez igaz. Bocsánat közben, hogy ez sem ember, bízom, hogy kijön a szemembe az Jézus nevében. Van belement. Érdek ki is jött. Bocsánat. Szóval ugyanez a testi ember, és ugyanígy igaz, hogy csak megy, és nem hallja, hogy neki szólnak. Nem hallja. Mert a szíve meg van keményedve, és nem hallja a figyelmeztetést. Ugye Salamon sokat írt erről a példabeszédekben, hogy például a parázdaság is ilyen, hogy elveszi az ember eszét, esztelenné teszi, szó szerint. A bor, a részegítő, a részegség. Ezek a dolgok, vagy az ilyen varázslások, ilyen okkult dolgok, okkult praktikából, ez mind a szellemi bódultságot hozzák el. De a keserűség is oda van sorolva. Oda van sorolva. Azt mondja, hogy aztán pillanatban még megmutatom nektek még egyszer, hogy tehát azt mondja, ma az ő szavát ajátok, ne keményítsétek meg, és tudjátok, a másik, amit itt észrevettem ebben az igében, hogy ebben te nagyon is benne vagy. Mert ha te nem lennél ebben benne, csak úgy automatikusan megkeményedhetne a szíved, akkor miért mondja neked, hogy te csinálod? Hogy ne keményíts meg, vagy keményíts meg, ugye? Tehát itt nem az, hogy mi ebben nem vagyunk benne, értitek? Tehát ebben benne van az ember. Én keményítem meg a szívem valamire. Például ilyen a szeretetben járás is, hogy ezt én csinálom, én döntök úgy, hogy nem teszem a szeretet cselekedeteit, és ha nem járok szeretetbe, akkor kemény leszek, mint a kő. A szeretet az élet lényege. Isten a szeretet, amen, tehát ő az agapé, a szeretet, és a szeretet az az életnek a lényege, barátaim, az életnek a lényege, a szeretet. Ebből van minden. És amikor az ember ez ellen jár, tehát ezzel szemben jár, vagy a szeretettel szemben kemény, és a gonoszat szemben pedig lágy, akkor az is például meg fogja tenni azt, hogy tönkre megy az ember, hogy bekeményedik a szíve. És minden összefügg mindennel. Tehát neked a gondolataidban helyes dolgokat kell gondolnod, hogyha azt szeretnéd, hogy mindig a jó dolgok mellett dönts. Hogyha nem gondolsz, hanem mindig azok például a keserűségre visszatérve, meg a szív keménységére. Hogyha te mindig a magadba ápolod ezt, mert ezt is lehet ápolni, tehát ápolod magadba a keserűséget. Hogyan lehet ápolni, táplálni a keserűséget? Gondolatokkal lehet táplálni és ápolni a keserűséget. Hogy ezeket gondolod. Gondolsz arra, hogy ez milyen rossz, ez miért ilyen rossz, ez miért így van, ez miért nem múlik ezzel, miért van így. És amikor ezt csinálod, akkor a keserűség elmélyül az emberben, mert azt mondja, hogy gyökeret ereszt a keserűség, és egy idő után felnövekszik a keserűség, az olyan, mint egy ilyen romlott fa. Tehát, hogy növek gyökeret, ez belegyökerezik az ember lelkébe a keserűség például, és elkezd fertőzővé válni. Ezt maga az Isten igéje mondja, hogy elkezd fertőzővé válni az embernek a keserűség belőle, és nem csak, hogy önmagát fertőzi meg, hanem sokakat, másokat is megfertőz ezzel. Ez elég fura, nem? Mert ez egy szellemi valóság. De nekünk itt az utolsó időkben, Krisztus testének nagyon meg kell fontolnunk, hogy mire adjuk oda a gondolatainkat, és mire nem. Sokkal nagyobb istenfélelemmel kell gondolkodni, amen?
Amen.
Sokkal nagyobb istenfélelemmel. Mert azok nem, tehát nem úgy van, hogy én csak úgy gondolkodom, tehát ez, hogy azon gondolkodom, amin akarom, az én dolgom, ez nem így működik, megteheted persze, mert szabad vagy rá, de erre figyelnek a szellemvilágból, hogy te milyen gondolatokat bocsájtasz ki, mert a gondolataid a szellemvilágban hangosak. Lehet, hogy azt itt nem értik az emberek, de a szellemi világban a gondolataid hangosak. Ha végignézed az Ószövetséget, vagy az Újszövetséget is, nagyon sok helyen találsz olyat, amikor látomása volt, vagy elragadtatása egy prófétának, és hallotta, tehát nem beszél, nem szóakkal beszélt, hanem hallotta az elméjében, vagy belül, tehát hallotta a gondolataiban. És nagyon sokszor van ez, egyébként a Szent Szem is tud úgy szólni. A gondolkodás, a gondolatok, azok nem csak olyan ártatlan valamik, hogy hát jó, az úgyis csak elszáll, a gondolat elszáll. A gondolat nem száll el. Nem száll el a gondolat. A gondolat azt akarja, az attól függ, hogy milyen gondolat, milyen típusú. Melyik szellemi entitást tudja használni a te gondolatodat? Az Atya, a Fiú és a Szent Szellem az igéjét és az igével párhuzamos gondolatokat tudja felhasználni, hogy segítsen másoknak és neked is. A gonosz pedig mindazokat, amiket a világban látsz. A gonosz részében, így gondolom, most nem a fókát a jeges tengerben. Nem arra gondoltam, mert az nem gonosz. Tehát nem ilyenre gondoltam én, hanem a gonosz gondolatok, az önsajnálat, önvádlás, önkárosztatás, vagy más embereknek a károsztatása, vádlása, kibeszélése, kritizálása, állandóan ez a keserűség, ami az emberbe bele akarja enni magát. De te ne engedjed, ma azt mondja a Biblia, hogy álljatok ellene az ördögnek. De előtte mit mond? Engedelmeskedjetek azért az Istennek, azt mondja Jakab. Az első, az Istennek való engedelmesség, mert amíg nem döntesz amellett, hogy engedelmeskedem az atyának, addig nem tudsz ellenállni az ördögnek. Ilyen egyszerű. Hogyan tudok engedelmeskedni az atyának? Hát úgy, hogy keresed őt. Keresed az igéjében elsősorban, keresed a vele való beszélgetésben, és a gondolataidat sem engeded, hogy túlzottan elszálljanak a világ felé. Tehát kell egy fegyelmezettség, ez egy fegyelmezettség, és ha jó ima életed van, akkor a gondolataid is fegyelmezetteké válnak. Amen?
Amen.
Tehát fegyelmezettebb gondolatokat fogsz gondolni. És mihogy a gondolatvilágod meghatározza az érzelemvilágodat, ezért az érzelmeid, például a keserűség is, ugye az is egy ilyen érzelemszerű valami, ezért ez összefüggésben van a gondolataid és az érzelmeid, és hidd el nekem, hogy minél többet gondolkodsz rosszul, annál többet fogsz beszélni rosszul. Ez spontán ki fog alakulni. Az ember nagyon sokszor azt gondolja, hogy hát ezt csak úgy spontán kimondtam. De nem spontán mondtad ki, hanem előtte hasonló dolgokon gondolkodtál. Vagy megengedted azt a luxust, hogy a gonosz behozza ezeket a gondolatokat, és te ezzel elmélkedtél. Tehát ezt nem spontán gondolod, hanem az már egy ilyen reakció, amikor váratlanul reagál az ember, abból lehet a legjobban megállapítani, hogy hányadán is áll. Mert ugye egy sziászban az ember általában normálisan megfegyelmezi magát. Tehát nem fog levetkőzni, és ugrabugrálni, és szaltózni, meg cigánykereket hányni, meg dobálózni a székekkel. Igaz, hogyha normális. Hanem ott meg tudja magát fegyelmezni, és előveszi a Jánusz arcának azt a részét, amivel mosolyog, hogy mindenki lássa, hogy egy perfekt. Hogy ő perfekt. Jó, persze, jó is teszi, mert ez normális, persze, hogy sziászban az ember, meg bárhol is. Leginkább az vagy te, és ott, tehát leginkább az Úrral való kapcsolatodban is ott tartasz, amilyen akkor vagy, amikor senki se lát. Tehát amikor csak az Atya lát. Ez tényleg az, én már megfigyeltem, hogy az valóságosan az ember. Ott tartasz most. Mert mindannyian tudjuk ugye a kulturális szósz miatt, a szocializáció miatt, tudjuk magunkat úgymond, így valamilyen szinten így hát felmutatni valamiféle emberi arculatot. Mi, hála Istennek, akik hívők vagyunk, és én nekem is ez a reménységem, mi tudunk isteni arculatot is felmutatni, Krisztus arcát, hogy ragyogjon rajtunk keresztül, és tudunk Isten gyermekeiként viselkedni minden helyzetben. Amen?
Amen.
És az Isten gyermekeinként való viselkedés pedig a szeretettel van összekapcsolva, az agapé szeretettel. És ezt gyakorolni kell, mert ez elsősorban nem érzelem, hanem egy döntés, hogy eldöntöm, hogy jót teszek. Eldöntöm, hogy megbocsájtok, ugye, hogy nem leszek keserű. Eldöntöm, hogy segítem őt. Eldöntöm, hogy nem átkozok, hanem áldok. Eldöntöm, hogy rámosolygok. Eldöntöm, hogy mit tudom én. Eldöntöm ezek a szeretett cselekedetekben fejeződik ki leginkább a mennyek országában. És amikor az ember ilyen hitdöntéseket hoz, mivel tudom, hogy az Isten szerelme kitöltetett a szívembe, a Szent Szellem által, és ezt a Rómaiakhoz írt levél 5-5-ben olvashatjátok, hogy ezért nem szégyenít meg minket a mi reménységünk. Mert benne van az Isten szeretet, és megvalósítja azokat. Ezért egyszerűen tudom, hogy képes vagyok úgy élni a szeretetben, ahogy az isteni szeretet képes vagyok rá, mert különben nem mondta volna Jézus, hogy úgy szeressétek egymást, mint hogy én szerettelek titeket. János elmondja, nem mondta volna ezt. Miért mondta volna? Miért? Hogyha tudja, hogy úgyse tudjuk ezt megcsinálni. Felesleges mondani ilyet. De ő tudta, hogy minden újjászületett gyermeke képes lesz az isteni szeretetet felmutatni. És az isteni szeretetnek a felmutatása a lágy szívhez vezet. A szeretetlenségnek, a gonoszságnak, a gorombaságnak, a ridegségnek, a kegyetlenségnek, a károsztatásnak, a kritizálásnak, a vádlásnak, a sorolhatnám most végletekig, a felmutatása pedig az Istennel szemben való megkeményedésre vezeti az embert. Erre mondta a zsidókhoz írt levél, hogy ne tegyétek ezt, hogy ti ne keményítsétek meg a szíveteket. Ez nem egy ilyen spontán dolog, hogy valakinek spontán lágy a szíve, vagy spontán kemény, csak jön-megy, mint egy ilyen kopogtató vendéget, hogy bejön, az kimegy, kész. Tehát ez nem így működik, hanem az én csinálom, én teszem. Én teszem az isteni dolgokat, a szeretetet, a megbocsátást, a figyelmességet, az önzetlenséget, ezeket vagy én teszem, vagy nem teszi helyettem ezeket senki. Mert a Szent Szellem nem olyan, mint a démonok, hogy ők fognak és akkor kényszerítenek egy idő után, valamit csinálj. Hanem a Szent Szellem támogat, erőt ad, buzdít, impulzusokat ad az embernek, hogy mit tegyen és mit ne tegyen. És ezt meg kell szoknunk, drága testvérek, hogy hallgatunk az Isten szellemének a hangjára. Amen?
Amen.
Az ő hangjára. Ez nagyon fontos. A Márk evangélium 8. rész, 17-es és 18-as vers így szól.
Jézus tudta, hogy miről beszélnek, ezért megkérdezte. Miért aggódtak azon, hogy nincs kenyeretek? Hát mi mindig nem értitek. Ennyire megkeményedett a szívetek? Van szemetek, mégsem láttok. Van fületek, de nem hallotok? Nem emlékeztek.
Nézzetek meg itt, nem véletlen húztam alá azt, hogy ennyire megkeményedett a szívetek, hogy ennyire, ilyen nagyon megkeményedett a szívetek. Igazándiból itt azt lehet látni ebbe az igerészben, főként a 18. versben, hogy az ennyire megkeményedett a szívetek, hogy az honnan szűrte le Jézus. Miért mondta ezt a tanítványoknak, hogy honnan vette észre, hogy ilyen kemény a szívük, ugye? Az egyik, hogy nem láttak szellemileg, ugye mert van szemetek, de mégsem látok, az azt jelenti, hogy valahogy másféle látást akart, hogy lássanak, igaz? Ha van szemetek, mégsem látok. Van fületek, de mégsem halljátok, tehát nincsen szellemi fületek, és az, hogy nem emlékeztek. Tehát, hogy igazániból, és akkor itt mondta, hogy nem emlékeztek, hogy mennyi kenyeret szektem meg a 4000-nek, meg az 5000-nek, stb. Akkor mit gondolkodtok ti itt ilyen kenyereken, amikor mondtam, hogy óvakodjatok a farizeusoknak a kenyerétől, ugye, ami a képmutatás. Tehát igazából nem értették meg, és hogyha valakinek a szíve Isten dolgaira meg van keményedve, akkor egyrészt nem fogja érteni, tehát nem érti Isten igéjét. Emlékezzetek vissza, ugye ahogy is imádkoztam az elején, hogy az Emmauszi úton, amikor Jézus megnyitotta a tanítványoknak, hogy értsék az írásokat. Ez azt jelenti, hogy addig kemény volt a szívük, és nem értették. Tehát ahhoz is az Isten szellemének a beavatkozása kell, hogy egyáltalán megértsd azt, amit Isten akar, hogy megérts. És azért nagyon jó dolog, amikor az ember sok időt tölt el Istennel, és vele jár, és kapaszkodik bele, és foglalkozik vele, és elmélkedik rajta, és gondolkodik, és beszélget vele, mert egyre jobban jön hozzád a kinyilatkoztatásnak a szelleme. Az elméd átalakul, és megérted, és meghallod a szellemi dolgokat. Tehát onnan látta meg Jézus, hogy nem értették, hogy miről beszél. Ez a kemény szívnek a jellemzője, hogy nem érted Istent, hogy miről beszél. Vagy az ugye, vagy nem hallod meg, amikor akar szólni hozzád, nem hallod meg, hogy mit szól. Van egy alkalom, és nem hallod meg, hogy mit szól hozzád most. És mindig szól Isten. Vagy így, vagy úgy, vagy amúgy. Mindig szól. És hogyha az embernek kemény a szíve Isten felé, akkor nem hallja meg, nem veszi észre. És azt mondja, nem emlékeztek, és a másik pedig a felejtés. Ez a másik, hogy például ott vagy egy alkalmon, kijelentést kapsz Istentől, mert tudod, hogy szól hozzád, szó szerint face to face szól hozzád, és egyszerűen elfelejted. Tehát másnap már nem is emlékszel rá, hogy mi van. hogy mit, másnap azt se tudod, igazán nagyon hosszú kell magad ahhoz szedned, hogy másnap vagy, vagy rávaló napon, hogy megáll, hogy eszedből is egyáltalán miről volt szó. Mert így valahogy így kimegy, mert ott a világ, ő adja magát folyamatosan, mindenhonnan az árad, ugye? Rádió, tévé, csap, barátnő, barát, világi. Mindenhol ez a szörnyűséges fekália, ez a szellemi fekália árad az emberek a szó szerint. Ez a szörnyűséges, bűzös, undorító, szellemi, tudjátok, hogy mit lehet látni a mennyből? Hát azt nagyjából el tudom képzelni, amikor állni szellemileg a földről, hogy milyen csupa kosz, csupa sár, csupa fertő. És ebbe lubickolunk, mert ebbe járunk, mert a testünk miatt ide vagyunk kötve. És akkor, és az mind arra van, gondolj, hogy mennyi impulzust kapsz a világból, a Facebookról, amit tudom én honnan, mindent a világból, mennyi impulzust kapsz. Azért, hogy elterelje a figyelmedet az Istentől, mert ez a célja. Tehát a gonosz dolgoknak ez a célja, hogy a figyelmed lekerüljön Istenről. Hogy elfelejtsd, amit hallottál. Hogy ne emlékezz rá. Hogy ne is értsd, és ne is halld. Lehetőleg sokkal nagyobb hited legyen a világ dolgaiban. Az atomháborúban nagyobb hited legyen, mint az Istennek a békességében. Ez a célja, ez a célja. És ezért nem mindegy, ezért is. És azt mondják nektek, hogy itt az utolsó időknek a legvége felé, mert ofelé tartunk, ez biztos. Ezt nem csak én mondom, ez Krisztus testének a közös identitása. Ez bármilyen felekezeti embert megkérdezel, most keresztényről beszélek, azt fogja mondani, hogy az utolsó idők utolsó felé, utolsó napjait éljük. Utolsó perceit. Mindenki ezt mondja. Ez nem egy ilyen beképzelés, hogy én beképzeltem, hogy néhány ember egy néhány szektában, vagy néhány ember ezt mondja, érted, hogy vigyázzatok, mert mindjárt jön az atomháború, mit tudom, micsoda, érted, meg jönnek az UFO-k és elvisznek. Érted? Tehát, hogy persze. De az, hogy ez igaz, és itt nekünk ebben az utolsó, hogy ez igaz, tehát tényleg el visszajön Jézus hamar. Én nem hiszem, hogy túl sok időnk van egyébként. Nem tudom kimondani, mennyi van, fogalmam sincs. De nem látok, emlékeztek, amikor beszéltem erről, hogy van egy olyan, hogy a, de ez csak egy ilyen satszolás, mert egyébként ez a zsidó naptárhoz van igazítva ez, hogy a 2030 és 2070 közötti években van valamikor vége a hatodik évezrednek. És jön a Földnek a hetedik. Az a hetes, az sokat jelent, tehát a hetedik évezred, az lesz pedig az pedig szerintem az a királyság lesz, a mennyei királyság. Tehát az újjáteremtett föld, bocsánat, nem. Tehát az ezer éves királyság. És ez hamar eljön, ne gondoljátok, pont ezt hallottam valakitől, hogy nem figyeltétek, meg mondja valamelyik prédikátor, nem tudom, hogy megy az idő. Nem figyeltétek, meg azt mondja, nem láttátok meg, hogy mennyire siet az idő? Hát mindjárt karácsony van megint. Az most volt. És mindjárt ott vagyunk megint. Figyeld meg, hogy fel van gyorsulva az idő. Én biztos vagyok benne. Biztos. Ez nem csak egy ilyen biológiai, meg biokémiai, meg ilyen élettani, lélekélettani folyamat, hogy hát úgy érzi a fiatal, hogy olyan lassan megy az idő, mert annyi mindent csinál, az idős meg úgy érzi, hogy olyan, tudom, nem. Vagy a középkorú az úgy érzi, hogy nagyon siet, vagy mit tudom én, hogy mondjam, hogy magyarázzak, ezt nem tudom, és butaságot nem akarok mondani, de ez nem csak egy ilyen élet-lélektani folyamat, vagy biokémiai, hogy megy az idő. Hát elmegy az idő. Mindig én is szoktam mondani, hogy 56 éves vagyok, hogy milyen gyorsan eltelt 56 év. Nagyon gyorsan. Miből feltételezem, hogy a következő 56 év nem megy ugyanilyen gyorsan el, vagy gyorsabban? Tehát nincs időnk, és azért itt az utolsó idők utolsó vége felé, azért kell nekünk nagyon az Úrral lenni, az Úrral járni. Nagyon oda kell szállni az életünket, hogy meghalljuk, amit az Úr mond. Hogy megismerjük, amit ő mond. Hogy fel tudjuk ismerni azt, hogy mit mond. Hogy ne kelljen már újra ilyen nagy varga betűket leírni az életünkbe, érted? Hogy amíg valahogy az Isten kimos belőle, meg kiszed, meg valahogy nagy nehezen. Ne legyünk őrültek. Hanem engedelmeskedjünk neki, és adjuk át az életünket. Amen. ez az üzenet tulajdonképpen, hogy, és ez gyönyörűség emberek, ez nem olyan, hogy hát figyelj nekem, nincs kedvem engedelmeskedni, veszek, tehát végül is persze. Nincs kedvem, mert mit tudom én, a puding az jobb, érted, meg a úszoda, érted, jobb, nekem is nem, hagyjatok engem ebbe végén, mert érted. Persze azt is lehet csinálni, mert senki nem fog, lehet, hogy az Úr fog küldeni embereket, és mondja, hogy fia, állíts le magad, változtass meg az életmódodat, és a gondolkodásmódodat, mert ez így nem vezet semmire. Hány olyan ember volt Isten tábornokai közül, ugye van egy olyan, egy jó pár tucat ember, akit úgy nevezünk, hogy Isten tábornokai, körülbelül a 18. századnak a végétől a 20. század végéig vannak olyan emberek, akiket Isten tábornokainak neve. Van egy ilyen könyv is egyébként, Isten tábornokainak neveznek. És mit csináltak ezek az emberek, ezek az Isten tábornokai alapvetően, akik tényleg olyan csodák, olyan dolgok, és olyan dolgok mozdultak meg az életükön keresztül, amik nagyon kevés ember életén keresztül mozdultak meg ilyen dolgok. Tudnék sorolni neveket, de most nem akarok ebbe belemenni mélyen. Mit csináltak? Oda szánt életet éltek, amen? Oda szánták. Hirtelen a T.D. Jacks, vagy hogy a bánatba hívták, valami ilyesmi, T.D. Jacks evangélista. Volt egy ilyen ember. És az volt, hogy nagyon, ez csak így röviden mesélem el, nem akarom tényleg így minden, de nem biztos, hogy T.D. Jacks volt, lehet, hogy másik, valami evangélista. Majd eszembe jut, mert van egy ilyen kis könyvecske is róla. És nagyon vágyott arra, hogy Isten mozduljon az életében, mert elege volt abból, hogy sorba halnak meg a barátai, rokonai, ismerősei, hogy egyszerűen rák megeszi őket, a mit tudom, micsoda, és teljesen ki volt ezen akadva, hogy itt van a Szent Biblia, itt van benne, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, és egyszer az emberek hullanak körülöttem. Nem tudok nekik segíteni. És Tesla határozta, hogy addig fog térdelni, olvastam is neked, emlékszem ezt. Addig fog térdelni az ima kamrájába, mert volt neki egy ilyen spájz, vagy mi a fene, addig fog térdelni, és addig fog imádkozni, amíg Istentől meg nem kapja az instrukciókat, hogy mi a csodatevő erőnek az ár, mi az, ahogy tudna segíteni, nem csak az egyik a csodatevő erő, hogyan tudna a barátain segíteni. És mindig neki kezdett, és nagyon sokszor feladta. Itt tudom én, volt ott 3 órát, és megéreztem a feleségem, milyen finomokat főz, na ment is ki, mit főztél. És a végén azt mondta a feleségének, hogy figyelj, ne engedj ki, zárd be kívülről úgy az ajtót, zárd be te, és ne, hiába dörömbölök, ne engedj engem ki. Majd csak ha az Úr szólt hozzám. És ott volt valami, nem is tudom meddig, ezt már elfelejtettem. De ő azt mondta, nem érdekel, itt vagyok, és folyamatosan azt mondta, Uram, kélek, mondd el, nagyon szeretném azt, hogy te használni tudjál engem, hogy ezek az emberek megmeneküljenek, és sok jó dolgok legyenek. És képzeljétek el, hogy addig térdelt, hogy Isten tényleg megjelent neki, egy nagy ilyen fényességben, nem tudom miben, és adott neki 14 olyan dolgot, amire azt mondta az Úr Jézus, hogyha ezeket az életedből megmásítod, megváltoztatod, nem is kell mondanod a csodák. Tehát olyan dolgok fognak történni, amiket el sem tudsz ki, amiket én csináltam, mondta az Úr. Ugyanazok. És mondta, hogy 12-t valami, nem tudom, mondjuk most csak el kéne újraolvastam ezt a kis könyvet, mondjuk 2 év alatt megcsinálta, hogy mind a 12-t így ki tudta egy egyesével húzni. Mert azért azok olyan dolgok voltak. És volt 2 nagyon személyes, amit nem ír le a könyvébe se, de ahhoz még kellett legalább 1 év, tehát legalább 3 évet avval foglalkozott, hogy ezeket az életében megváltoztassa, mert tudta, hogy ahogy kihúzza a 14-et, és megváltozik az élete, Isten betör. Tehát betör az életén át az emberek életébe. És azt történt, hogy amikor kihúzta ezt a 14-et is, akkor szó szerint életre kelt általa a menny. Szó szerint. Tehát a halottak feltámadták, a lábak kinőttek, a torzfejek minden. És van egy ilyen könyve, azt oda tudom adni, mert nekem megvan PDF-ben, bárki kérje, át tudom neki küldeni, hogy a csodatevő erő ára. Van egy ilyen könyv. És abban azt a 12 pontot leírja, amit neki, és a 2 az annyira személyesen hozzászólt, hogy azt nem írta bele. Én még nem foglalkoztam ezzel úgy, hogy most ezt így neki állok csinálni, de, vagy ezt így belekezdeni, de figyelj, az biztos, hogy ára van. Ugye Jézus is mond, mit mondta, hogy mi az ára igazán az ő követésének? Hogy tagadd meg magad. És még mit mondott, és azt mondom, hogy hoztam ilyen igét. És aztán visszamegyünk még egy igére a végén. Igen. Mindjárt. Ez nem. Mert hoztam egy ilyen igét. Azt tudom. Az előbb is láttam itt nektek. Hát, tovább is. Nem. Nem tudom akkor. De hoztam egy olyan igét, ami erről szól. Igazániban nagyjából. Nem ez? Pillanat. Ez se az. Oké. Bocsánat, nem tudom, hogy írtam, de azt tudom, hogy hoztam olyan igét. Mindegy. Hagyjuk akkor most. Legközelebb megnézem ezeket az igéket, amik így hirtelen felvinnak bennem. De ez is arról szólt, hogy tagadd meg magad, és úgy kövessél engem. Amen. Tehát, hogy vedd fel a keresztet, tagadd meg magad, és úgy kövessél. Amen. Vedd fel a te keresztedet. És mi ez a kereszt? A kereszt az egy kivégző eszköz. Tudjátok biztos, hogy van az igaz, aki megtalálja, írja meg nekem most. Tehát, hogy valaki engem akar követni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen. Ezt kerestem még, mint ezt az igét, csak hirtelen nem írtam ezt ki. És most nem akarok keresgélni, mert nem akarom az időt most attól elvonni. De ez az ige így szól, ezt mindenki tudja. Amen.
Amen.
Ha valaki engem akar követni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen. És a kereszt az igazándiból egy kivégző eszköz, testvérek. És az nem egy ilyen kellemes dolog, a kereszt, hogy vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen. Az nem egy ilyen feltétlenül, mert mi annyira hozzá vagyunk szokva a komfortos, kényelmes, túlszocializált nyugati életstílushoz, ahol minden oké, de a kereszténységnek a tanítványság, a kereszténységen belül a tanítványság, hogy te Jézus tanítványa vagy, az valami többről szól. Az azt jelenti, hogy vannak olyan dolgok az életedben, amik nem kellemesek, nem tetszenek neked, érzelmileg sem olyan jók, meg úgy semmilyen értelemben sem olyan jók, és mégis azt mondja Jézus, hogy hordozd a keresztet és kövess. Milyen volt ez Pál apostolnál? Neki is volt ilyen. Ki tudja? Én mondom inkább, most nem várom, hogy válaszoltok. Pál apostolnál, amikor volt egy gonosz szellem, gonosz angyal vagy gonosz szellem, aki mindig felkavarta Pál körül a légkört, és ezért kövezték meg, ezért üldözték, ezért minden ezért volt, ami üldözés. És azt mondja Pál, hogy háromszor könyörögtem az Úrhoz, hogy távozzon ez tőlem, és azt mondja, és mind a háromszor az Úr azt mondta, hogy elég néked az én kegyelmem. Amen. És tehát háromszor könyörög, és Pál apostol háromszor. Ez nem egy ilyen, ez nem betegség volt, hogy mások akarják elhitetni, hogy hát Pálnak ilyen geny folyt a szemében, amik prédikált, szóval ne, felejtsük már ezt el, szóval jó, ez őrület, érted? Valaki ezt mondja, hogy geny folyt a szeméből. És akkor erre próbálnak igéket találni, meg ilyesmi.
Bocsánat, a Máté 16-24-27, 24-27-ig ott van, amit mondtál. Máté 16-tól 24, vagy 16-24.
Olvasd föl, Kati, akkor Léci, olvasd föl.
Akkor Jézus ezt mondta a tanítványainak, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt, aki pedig elveszti az életét, én érettem, megtalálja azt.
Ámen. Léci, majd írd már ki ide a csetbe, jó? Na, dicsőség az Úrnak. Figyeljetek, tehát na, a lényeg ez, hogy Pál apostolnak ugye volt ez a probléma, és ez egy gonosz szellem volt. Lehet látni egyébként, hogy távozzék el ezt tőlem. És lehet látni, hogy az kavarta föl a vizet, és ott meg is nevezi Pál, hogy egy angyal volt. Azt meg is nevezi. Nézzétek meg azt is a korintusi levélbe. Hogy egy angyal, tehát hogy egy ilyen gonosz lény követte Pált. És háromszor könyörögtem, azt mondja, meg is nevezi. Így van, nem azt mondja, hogy szembetegségért könyörgött. Vagy mit tudom, micsodáért. Hanem azt mondja, hogy egy angyal volt az. aki követ és felkavarta a vizet mindig. Feldűjtette az embereket, stb. És háromszor könyörögtem, hogy távozzak ezzel tőlem, és mind a háromszor ezt a választ kapta, hogy elég neked az én kegyelmem. Tehát vannak olyan dolgok az életünkben, ami tényleg Jézus tanítványa akarunk lenni, amire így mondja, hogy Kati is felolvasta ezt, hogy vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövesse. Tehát van olyan, amit nem azért hord az ember, mert olyan kellemes, hanem egyszerűen azért, mert Isten akarata. Van olyan dolog, ami Isten akarata, és mégsem a te komfortzónádat erősíti? Van. Van. Pálnál ez volt. Szóli, pálnál ez volt. Tehát a mai evangélium, amit hirdetnek, van, akik nagyon jól hirdetik. De ezt azért tudjátok meg, hogy az evangéliumnak, az örömhírnek van egy olyan része, amikor nem betegségtől, nem mit tudom, hanem emberek gonoszságától például szenvedsz. Vagy üldözéstől. Tehát ez benne van. Jézus mondta, aki engem akar követni, azt üldözni fogják. Aki kegyesen akar élni, így mondta, hogy aki kegyesen akar élni, mert az nem szimpatikus a világnak, az nem, és főként a gonosznak nem szimpatikus. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amit neked el kell döntened, hogy azt a keresztet, amit te kell, de mondom, a keresztet, ne rokonítsad a keresztet egy betegséggel, vagy mit tudom, vagy amiből Jézus megváltott. Tehát ilyen ne, vagy átokkal, vagy mit tudom, mivel, vagy értitek? Tehát ilyen ne hogy összeasszociálja, csak azért, mert néhány vallásos elme ezt mondja, hanem általában ez egy nehéz dolog, egy keresztet, ugye, nehéz dolog, egy olyan, amit te nem úgy van, hogy hű, de nagy örömmel kelsz föl, és akkor jaj, de hepe, hupa, érted, de jó. Hanem mindig az van benne, hogy már olyan rossz ez, hogy elég volt már belőle. Hogy Pálnál is ez volt, azt mondta Pál, hogy Uram, menjen már el tőlem ez a dolog. És mindig ezt mondta neki az atya, hogy elég neked az én kegyelmem, ezt mondta. Mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el, amen? Így mondta tovább. Az én erőm erőtlenség által, tehát értitek? Tehát nem mindig az az Isten akarata, ahol te nagyon, nagyon ilyen, hogy mondjam, ilyen felhőkön járó, mit tudom, micsoda vagy, az is lesz benne persze, de nem mindig az az Isten akarata. Keskeny, azt mondta Jézus, hogy széles az út, amely a veszedelemre visz, és sokan járnak azon. Keskeny az az ösvény, amely az életre visz, és kevesen járnak azon, vagy kevesen találják. Most akkor miért van? Mert a széles úton van minden olyan happynek látszik, és tudod, az a megdöbbentő ebbe az egészbe, ebbe a széles út, keskeny útba, hogy a széles út, az csak látszólag happy. A keskeny út pedig csak látszólag nehéz. Mert Jézus azt mondta, hogy az én igám könnyű, terhem gyönyörűséges. Tehát ez csak látszó, az addig nehéz, a keskeny út, amíg nem engedelmeskedsz az Úrnak, addig az nehéz. Onnantól fogva a keskeny út is köt, tehát az fog téged boldoggá tenni. Mit mond Pál? Mivel dicsekszik? Az erőtlenségeivel, stb. Itt felsorolta, hogy mikkel dicsekszik. Miért mondott ilyeneket már Pál apostol ezeket? Miért mondta? Hogyha hazudott, nem hazudott. Tehát az evangélium nem csak arról szól, van egy olyan része, ami arról szól, hogy gazdag vagy, áldott vagy, egészséges vagy, jól vagy. De az evangélium valami másra is szól. Van egy olyan másik fele az evangéliumnak, ha nem hiszed, járj utána, olvasd ki ezeket az igéket, nézd meg az összefüggéseket. Például amikor üldözést kell szenvedned. Amikor gonosz szájaktól, gonosz emberek gondolataitól, vagy ami neked nem tetsző helyzettől, és mégis benne vagy, és Isten nem akarja, hogy onnan arrébb menj, nem akarja, azt más csináljál. És ez lehet, hogy egy darabig szenvedést okoz, de ott is a megoldás az, hogy egyszerűen azt mondod, Uram, nekem ez, akkor én most engedelmeskedek, és teszem azt, amit te mondtál nekem. És én amikor azt teszed, fokozatosan az Úr megmutatja, hogy azon belül azon a keskeny úton, azon belül a kereszten belül, amit úgymond hordoznod kell, mi a te megélésed a mennyben? Vagy mi a te mennyei megélésed? Mi a te örömed? Mi van abban? Tudjátok, annyiszor megmarad ez bennem, és tudjátok, hogy én, na, és én nem azért mondom ezeket, hogy valakit elszomorítsak, tehát tudjátok, hogy én nagyon amellett vagyok, hogy egészségesek legyünk, hogy örömünk van, hogy a mennyei dolgokkal, hogy áldottak vagyunk, hogy sikeresek, ez abszolút mellette vagyok, emellett. De nem akarok ennyire féloldalas lenni, mert akkor a csónak felborul. Tehát ez nem jó, hát az evangélium másról is beszél, üldözésekről. Maga Jézus mondta, aki engem akar követni, üldözni fogják. Hát ezt ő mondta. Hát ki mondta? Ki mondta? Értitek? Tehát ez nem azt jelenti, na, tehát, hogy sokszor az ember úgy találja meg abban a dologban, amire az Isten hívta, és nem feltétlenül úgy tűnik, hogy kellemes, hogy odaszállod az életet. Sokszor hallottam már olyan emberek bizonyságtételét, akik olyan helyeken voltak a legboldogabbak, és ezt így figyeljétek, és így hallgassátok, ahol más ember szörnyet halt volna. Ahol egy más ember, egy földi halandó szörnyet halt volna, és tönkre ment volna. És ez az ember ott volt, és még máig is azt mondja, hogy én ott voltam. Mondok egy példát, például ugye szoktuk emlegetni az Andrew Mackett, azt mondja, hogy a legboldogabb Vietnámban volt, amikor repkedtek a rakéták felette, és egész nap teljesen be volt töltve az Isten szellemével, és benn feküdt egy árokban, egy ilyen lövészárokban, vagy micsodában, ilyen védelmi árokban, és annyira el volt telve a menny örömével, hogy egyre simán átment volna a másik oldalra bármikor, de amikor felkelt reggel, akkor tele mászkáltak a tetvek, meg mindenféle bogarak. De meg se érezte, és azt mondta, hogy jó, akkor volt a le. Van egy másik ember, a Richard Wurmbrand, aki azt mondta, hogy a kommunista elnyomás alatt, ugye ő az nem a Wurmbrand, az nem az, aki nem a filmet láttuk.
Nem.
Nem, oké. Okay. Mert ezt mindig összekeverem azt a két fazon. A Richard Wurmbrand a NDK-ba, tehát a kommunista diktatúra alatt töltött el kb. 10 évet kommunista börtönökbe, és volt belőle 3 év, amit 3 méter mélyen egy ablaktalan cellában töltött, és minden nap verték, és ott ő azt mondja, hogy az volt a legboldogabb időszaka. Hogy lehet ez? Utána megszabadult, és volt aztán minden neki, de neki az akkor tudott a legközelebb azért, mert amikor nyomás alatt van az ember, amikor teher alatt van a pálma, még van egy ilyen földi mondás is, hogy teher alatt nő a pálma, tehát amikor az alatt vagy, hogy van valamiféle nyomás, akkor téged az nem esélyt, közelebb visz Istenhez, közelebb tud vinni Istenhez. Tehát aki mindig csak az élet könnyű oldalát keresi, meg a könnyűséget keresi, annak egyre nehezebb lesz az élete. Aki elfogadja Jézustól azt, amit ő rá neki adott az Úr, ez nem azt jelenti, hogy te feltétlenül úgy fogsz járni, mint Richard Wurmbrand, vagy azért, tehát nehogy azt hidd, most nem erről van szó, hanem amit neked van rád szabva, amit te tudsz a szívedbe, mert Isten kijelentést adott. Hogyha te azt elfogadod, akkor leszel a boldogabb. Ha nem fogadod el, akkor jársz rosszabbul, hogy így mondjam. Ezért érdemes mindig az Urat követni. És ott vannak nehézségek az Úr követésének az útján, de olyan mennyei atmoszférába tudsz járni ennek ellenére, olyan dolgokat tudsz megtapasztalni, ha tényleg átadod magad, amiket soha nem tudnál, anélkül, hogy az a kereszt ne lenne ott. Én még nem beszéltem soha erről, mert én nem beszéltem soha a keresztről. Mármint úgy igen, hogy az Úrot meghalt és szenvedett értünk. De úgy, ahogy mondta, hogy vegye fel, ahogy most a Kata is így ezt elolvasta a Máté evangéliumból, hogy ha valaki engem akar követni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen, mert aki meg akarja tartani az ő életét, az el fogja veszíteni, elveszíti én életem és az evangéliumért, az meg fogja találni. Tehát amikor ezen így gondolkodol, akkor igazán rájössz arra, hogy nem feltétlenül, vannak olyan dolgok, amiket nem szabad eltávolítani, ha van nehéz hely. Van olyan, amit nem, és Isten se akar eltávolítani. Mert akkor lesz belőled olyan, ami ennek ő akar lenni, hogyha engedelmeskedsz benne. Nyilván, hogyha lázad az ember, ha lázadó magatartást vezi föl ellene, most nem arról beszélek, hogy ne dolgáld meg a gonosz, dolgáld meg és tüntesd el. Mert hatalmad van fölötte. Rengeteget prédikáltam erről. Nem arról beszélek, hogy elfogadj bármiféle betegséget, rosszul létet, fizikai vagy anyagi nehézséget, hogy ezt így elfogad, és azt mondod, hogy ó, ez az Úr keresztje. Tehát erről szó sincs. Itt általában nagy általánosságban üldözésekről van szó, lelki természetű dolgokról, tehát lelki, érzelmi, lelki természetű dolgokról, amik nem olyan, tehát úgy látnád, hogyha nem az lenne, akkor hű, de boldog lennél. Akkor olyan lennél, mint amik itt csicseregnek a fán a rigók. Olyan boldog lennél, hogy csak úgy madarat lehetne veled fogadni, és közben nem. Én sok mindenért megéltem már, azért tanítom is ezt, mert nagyon sok mindenre átmentem már ilyen dolgokon. Tehát van egy ilyen józanság az emberben, egy ilyen krisztusi józanság, amit meg kell tanulni megélni. Meg kell tanulnunk, és ez például, hogy ne keményítsük meg a szívünket az Úrra. Gondoltam, hogy még egy igét felolvasok, de valószínűleg már nem fogom itt a végére. Jó, csak olvassuk fel, lehet, hogy elkészült. Az Efézusiakhoz írt levél 4-17-et még olvassuk itt tényleg a végén, és akkor tényleg tehát így be az Isten tisztelt, akkor így végbe, vagy abban maradva, Efézusiakhoz írt levél 4-17. Csak nektek is meg akarom mutatni, itt van. Igen.
Azt mondom tehát, sőt, figyelmeztetlek benneteket az Úr nevében, hogy ezentúl már ne úgy éljetek, mint az Istent nem ismerő, Izraelen kívüli nemzetek, mert ők a saját fejük után mennek, és a gondolkozásuk elsötétült. Eltávolodtak az isteni élettől, mivel nem ismerik Istent, és a szívük megkeményedett. Lelkiismeretük eltompult, ezért gátlástalanul átadták magukat mindenféle kicsapongásnak és tisztátalanságnak.
Amen. Ez így van. Tehát mit mond itt az apostol alapvetően, ugye, hogy figyelmeztet az Úr nevében. Figyelmeztet. Ez nagyon fontos, hogy az Úr mindig figyelmeztet, hogy valami olyan dolgot tegyél, vagy ne tegyél, amit ő nem akar. Amen. Mindig figyelmeztet. És mire figyelmeztet az igében? Hogy ezentúl már ne éljetek úgy, mint az Isten nem, mint a pogányok. Ne éljetek pogányként. Milyenek? Hogy definiál őket? A saját fejük után mennek. És a megkeményedett szívnek ez az egyik, hogy mondjam vele, ez az, ami belehozza az emberbe a megkeményedést, hogy a saját gondolatai, a saját érzései, a saját döntései által, rossz döntési által, mert a saját fejük után megy. Mi történik ilyenkor? A gondolkodás mondjuk elsötétül, ez történik ilyenkor, tehát sötétség ereszkedik, szellemi sötétség a gondolkodás módjára, elkezd Ézsauvá változni, Ézsauvá, barátaim, elkezdi a testi dolgokat többre becsülni, mint a szellemit, és kezd eltávolodni az isteni élettől. Itt az isteni élet, az isteni életmódot is jelenti. Tehát az, hogy az Úrral való kapcsolattartás, az ima, az ige, az énekek, a dicséretek, és mivel nem ismerik Isten, tehát a szív, tehát ebből kilopja az ördög az Isten ismeretet a szívedből. Igazán? Hogyha így jár az ember. Kilopja az Isten ismeretet a szívedből, és megkeményedik az ember szíme. És elkezd a lelkiismerete eltompulni. Nem érzel már semmit. Mindent elkövetsz, és nem is érdekel. És ez egy veszélyes állapot már. Ez egy nagyon veszélyes állapot. Gátlástalan lesz az ember, és mindenféle kicsapongásnak és tisztátalanságnak adja át magát. És ez már egy nagyon veszélyes vonal. Tehát erre soha ne kerüljünk rá egyikünk sem, amen. Ilyenre, amikor az ember gátlástalan, kicsapongó, elsötétült, elmélyű, szívű, lázadó emberé válik, amikor Ézsauvá válik. Ne válj soha Ézsauvá, maradj te meg inkább csak normális a Jákob. Jákob vagy igazándiból az Isten gyermeke, újjászületett ember. Én azt gondolom, hogy nem tudjuk ezt még, nem tudtam kimeríteni ez alatt az egy alkalom alatt, mert annyi minden van még, amit a Szent Szem ki akar nekünk feltenni. Meg kell értenünk ezt, amen? Tehát meg kell értenünk ezt az egészet. Ezt valahogy meg kell érteni szellemileg, és csak utána lehet, hogy mondjam, ezt valahogy így, tehát utána tudjuk magunkat úgy átadni az Úrnak, hogy ő élje az életünket rajta keresztül. Amikor ugye ezt értelmezünk, gondolkodunk ezeken az igéken. Jó? No, drága testvérek, tényleg most ez nem volt annyira baby táp, én tudom. Tehát én tudom azt, hogy ezek kemény dolgok, mert ezek nem tetszenek a testnek főként. Én örülök az ilyen prédikációknak, egyébként, mert amikor ilyet hallok, mert tudom, hogy azt mondja a Biblia, hogy az Isten meg, akiket a fiává fogad, ugye mindig megostoroz, vagy hát korrigál. Azt mondja, hogyha nem lennénk, a korrekció nélkül lennénk, akkor nem fiak lennénk, hanem fattyak. Tehát ez, és én akkor mindig örülök, azt mondja, nevesd meg az Úrnak a fenyítését. Tehát ez egyfajta fenyítés, akkor az ember, de figyelmeztet téged, nem akar, Isten azt akar, hogy töltsd be az ő akaratát itt a földön. Hogy úgy járjál, ahogy ő tervezte neked már sok-sok ezer éve. Vagy tehát nem is tudom, mert lehet, hogy ezt nem lehet így időbe kifejezni, de már nagyon régóta még a világ nem is volt. Tehát ez jó, tehát azt akarja, hogy azt az életet éljük. És figyelj, még egyszer is ezt mondom, most már utoljára után kérem, hogyha valakinek van hozzáfűzni, akkor, vagy meglátása, akkor mondja, hogy nem is olyan lényeges talán ez. De a lényeg, tehát ez a lényege, hogy éljünk az Úrban, és járjunk önvel, ámen, és ne keményítsük meg a szívünket. Tehát ez a lényege. Ez nagyon fontos. Jó, hogyha van valakinek valamilyen látása, vagy valamilyen hozzáfűzni, valami ezt mondja el, ne titkolja. Ha bármilyen kérdés ennek kapcsán, vagy bármi.
Van egy ilyen, igen, most nem tudom, hogy hol, de hogy a szellem ugyan kész, de a test erőtelen. De viszont meg, de feszítsétek meg a testeteket állapostolmányát. És simán lehet feszíteni. És tényleg, annyira meg lehet, hogyha az Úrral jársz, és az ő igényén elmélt éjjel és nappal, akkor simán meg tud feszíteni a test erőt.
Amen.
Mert a test az mindig mást akar, érted? Az jó, hogy csináld, de tudom, de meg tudod feszíteni, és csak úgy tudod, hogy a túlra vagy. Másképp nem fog másod. Nem lehetséges. Ha éjjel-nappal ő rá gondolsz, vagy bármi, ami el akar csalni, akkor egyből ott az Úr. Középpontba kell állítani az Urat, és akkor. És akkor minden lehetséges. Olyan simán meg lehet feszíteni a testet.
Amen.
Nagyon. Erőtelen persze a testet. De viszont milyen hatalmas erőt kapunk az Úrtól, nem?
Amen.
Hát ugyanaz a szellem van bennünk, ugyanaz ez erő, ami Jézust feltámasztott a halálból. Hatalmas erő. És az mindenre kép.
Amen.
A hasznék.
Amen.
Nem.
Amen. Ott van bennünk. Abszolút így van.
Nem csak kell kérni, mert már miénk. Minden a miénk. Mindent nekünk adott. Jézus Krisztus.
Amen.
És ilyen már szerintem sem már meg lehet.
Amen. Katus, ez teljesen jó, amit mondasz, ha abszolút így van. Tehát akkor, ahogy te is mondtad, az nagyon, hogy akkor lehet jól meg, akkor lehet spontán erőt venni, vagy hatalmat venni a testi dolgok felett, ami nem az evést jelenti meg ezeket. Tehát nem, így van, nem a gonosz dolgokra felett, amikor az ember az Úrral közösségben van.
Másképp
nem. Így van.
Ámen.
Ez így van.
Annyira már el lehet perdülni. Annyira a világ, ez világ zaja, főleg sokat van olyan emberek között, hogy nem úgy, hogy te szerencsés vagy ilyen szempontból, hogy azért jó, neked is ott van a sok duma. De azért nem vagy így, hogy nem hagyod, hogy bárki eltekerje a gondolataidat azért. Mert te, gondolom, a kettő beszéd között ott van neked az ige, meg ott van az Úr, gondolom én az is. Tudsz azért olvasni. De jó, hát éppen, amikor nem olyan sok a hibás. De például én is ugye megyek, és akkor mindenhol csak a panasz. És bólogatok, kedvesen, mosolyog, és akkor próbálom megnyugtatni, elmondani. Na, tudod, és de hogyha ezt mindig magamra venném, akkor én is meg tudnék keseredni. Tényleg végig is így oda van, de nagyon bentem van. Én nekem nincs mit. Semmi. Fáradt is vagyok, és akkor érzem, na, gyorsan előveszem az igét, amikor jönnek gondolatból, és elkezdem mondani. Hmm. És akkor egyből visszatér az erőm. Még hogyha nincs is kedvem reggel elindulni, mert sokszor van, hogy nincs. Na, és akkor átkozni, kicsérni az Urat, és akkor jött az erő, és akkor minél vidám eszek idáig ír, az úgy megyek, mint egy Ura, jó, hogy dolgozni kell menni, tudod? Tehát tök jó. Nagyon jó az Úrnak.
Amen.
Egyre jobban élve.
Dicsőség az Úrnak ezért. Dicsőség az Úrnak.
Könnyen vigyél.
Amen. Hát az biztos.
Az Úr nélkül kisebb érnénk, kivérnám ezt a munkát sem.
Nem csodálom egyébként, szóval. A világot
az Úr nélkül. Jaj, Úr, csak mi történt? Jaj, az ukránok, jaj. Na, mondom,
igen. Néha elmegy a hang. Néha elmegy Katus a hang, amikor valamiért ott, nem tudom el.
Ne nyomjanak le, tudod, én vigyázok rá.
Amen. Amen. Dicsőség az olyan, jókat mondták, Katus, ez tényleg így van abszolút, tehát, ahogy te mondod, ez így van. Jó az Úr. Járunk jó, az Úrra.
Könnyű az Úrra járni, hogyha Jézus van. És oda figyelsz az igényére, akkor simán meg tudod feszíteni zabolátlan testedet, ami ugye nem tudott újjászületni, de az újjászületett szellemed által.
Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Na, jókat mondták, ott is köszönjük. Dicsőség az Úrnak. Na, esetleg valaki még hozzáfűzni valót? Vagy bármilyen kérdést ennek kapcsán? Lehet írni is egyébként, tudjátok ott a chat, ha valaki nem. Lehet írni is. Na, valaki.
Tündi-e,
ha biztos be vonaton, nagy vonaton igen. Hallgatta.
Igen, biztos. Tündi-e. Leszállt most.
Leszállt a vonatról. Na, valakinek esetleg, drága testvérek, valamilyen hozzáfűzni való, mielőtt Marika nénit kérném, hogy mondja el. Tehát bármi, de tényleg, ami így gondolatod van ezzel kapcsolatban, vagy bármilyen megjegyzés, vagy ilyesmi.
Hát igen? Én csak egy hatalmas elment mondok, és nagyon-nagyon köszönöm, mert ez egy akkora nagy tanítás volt, és ahogy tényleg mondtad, ez kicsit kemény eledel, de nagyon-nagyon-nagyon. Nagyon elgondolkodtató, és nagyon mély volt, és én csak nagyon köszönöm valóban.
Köszönöm. Nagyon. Ágika.
Istenem,
mindenet. Áldott vagy, Ágika, örülök, hogy áldott. Az Úr tudott valamit munkálni, az tök jó. Dicsőség az Úrnak. Ágika, köszönjük szépen. Na. Erzsike. Bármelyik Erzsike a kettő között. Otti most nincs itt, úgy látom. Na jó, ha nincs senkinek még valami hozzá fűzni való, akkor Marika, légy szíves, mondd el, amit szoktál, a mondatodat, ami a szívedben.
Hát én is csak csatlakozni tudok az előttem szólókhoz. Én is csak nagyon megköszönöm, mert nagyon mély tanítást kaptunk, mert ez nagyon fontos, hogy ne csak az szép, meg a jó dolgokat olvassuk is ki, meg ígyük azokban, hanem Jézusnak a teljes tanítását, mert ő be is mutatta az, hogy hát hogyan kell keresztény életet élnünk. Úgyhogy nagyon szépen megköszönöm neked, hogy nagyon mély tanítást kaptunk tőle. Köszönjük az Úrnak, és egyetértek én is az előttem szólókhoz is, mert valóban én is így gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az Úrral szoros közösségben legyünk, mert csak akkor tudjuk kivédeni azokat a rossz információkat, amik a világból jönnek felénk, hogyha az Úr, tudjuk azt, hogy az Úr mindig velünk van, és bármikor odafordulhatunk, kérdezhetünk, meg hát abban a tudatban élni, hogy ő a szívünkben van, mint a Katus is ugye elmondta, hogy ő ott van a szívünkben, és bármikor kérdezhetünk, és ő mindig válaszol, megnyugtat, meg hát békességet ad, mert ez van az igében is, én hiszem is, amikor azt mondja, hogy én békességemet adom nektek, nem úgy, ahogyan a világ adja. Hogy ez teljesen más békesség, még az űrzavar közepette is tud maradni az ember békességben. Úgyhogy ezt el kell csak hinni, mert ez valóság. Az Úr Jézus nem véletlen mondta ezt nekünk. Úgyhogy én is nagyon szépen megköszönöm. Isten áldjon benneteket. Jó éjszakát!
Jó éjszakát.
Köszönjük az Úrnak!
Dicsőség az Úrnak, Marika, köszönöm szépen. Hát, a végére énekeljünk még egyet, drága tesók, és akkor egy dalt, tudjátok, hogy szoktunk mindig egy dalt a végén énekelni. Hát, én nem tudom, hogy ez olyan súlya van annyira bennem, ez kis egyszerű dal, de... És akkor ezt fogjuk énekelni, meg imádkozunk is. A dolgokért.